A Vállalatok és Piacok című műsort az Inforádió gazdasági magazinját hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Kalapos Mihály. Adásunk tartalmából a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza szerint a vártnál kedvezőbben alakult a májusi infláció. Növekvő GDP-t enyhén emelkedő inflációt és a jelenlegi szint körüli erős forintot vár 2026-ra és jövőre is az MBH Bank. Erősödő munkaerőhiánytól és a gazdaság növekedési kilátásainak romlásától tart a Magyar Munkaerő Kölcsönzők Országos Szövetsége. Májusban országosan 13% alá, Budapesten pedig 9% alá lassult az éves lakásáremelkedés üteme az ingatlan.com lakásárindexe szerint. A gazdasági versenyhivatal versenytanácsa idén már több mint 1,5 milliárd forint versenyfelügyeleti bírságot szabott ki. Ezekről a témákról lesz szó a mai műsorban, tartsanak velünk! A Gránit alapkezelő vezető közgazdásza szerint a vártnál kedvezőbben alakult a májusi infláció. Regős Gábor az Inforádiónak azt mondta, a pénzromlás üteme továbbra is a jegybanki cél alatt van, és az eurózónánál is alacsonyabb. Roszkonyi Ádám interjúja.
1,8% lett a májusi infláció. A várakozás az volt, hogy az előző havi 2,1%-ról 2,2%-ra gyorsul a pénzromlás. Ezt várta a piac, én még egy kicsit optimistább is voltam. Tehát ahelyett, hogy egy picit gyorsult volna az infláció, lassulni tudott. Tehát egyelőre gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy nem nagyon látszik inflációs nyomás a gazdaságban. És ugye ezt az 1,8%-ot talán annak a fényében is érdemes értékelni, hogy az eurózóna inflációja eközben 3,2%-ra gyorsult. Hát nem vagyunk hozzászokva ahhoz, hogy a magyar infláció az eurózónája alatt legyen.
Ez még a kormányváltás egyik hatása?
Hát a kormányváltás hatása minimálisan lehet benne. Ugye az lehet a kormányváltás hatása, hogy a forint tovább erősödött. Ugye ez egy kisnyitott gazdaságban persze eléggé fontos, tehát nem lehet elégszer hangsúlyozni az árfolyam szerepét, még ugye, hogyha egy erősödő árfolyam lassabban is megy be az árakba, mint egy gyengülő árfolyam. Illetve hát ugye a kormányzati intézkedések azok eddig annyit hatottak az inflációra, hogy ugye fönntartották a védett árat és fönntartották az ár és topot, tehát nem nyúltak bele olyan helyeken, ahol esetleg azt lehetett várni, ha nem is májusra, de későbbre, hogy lesz majd változtatás. Tehát azért van hatás, de nyilván még nem kormányzati intézkedésektől függ ennyi idő alatt az infláció.
Jól látom, az élelmiszer árak is már minimálisan csökkentek. A tendencia maradhat a későbbiekre is?
Ugye az élelmiszerek ára éves alapon 0,5%-kal nőtt, havi alapon 0,3%-kal csökkent. Sőt, ugye, hogyha a vendéglátási szolgáltatásokat kiveszük, akkor egy 2,1%-os csökkenés van éves alapon is. Hát itt a tendenciát majd meglátjuk, hogy meddig tud folytatódni. Ugye az erős forint az mindenképpen jó az élelmiszer áraknak. Ami kockázat jelent, az egyrészt az iráni helyzet nyomán a műtrágya ára, másrészt pedig a csapadékmentes időjárás, ami azért a termésben okozhat károkat, ez pedig felfelé hajtja az árakat.
Mire számít, milyen eredményeket hozhat a június?
Hát júniusban is e körül lehetünk, talán egy kicsit mehetünk följebb, de hát ezt majd ugye akkor még készítünk pontosabb becsléseket. Mindenesetre nem számítok egy kiugró növekedésre ezek után. Talán inkább majd az év második fele lehet izgalmasabb, de hát itt az energiaárak alakulása az, ami majd leginkább meghatározó lesz.
Fogyasztók azok bátrabban költekezhetnek?
Hát ugye, ha a reálbérük nő, már pedig nő, akkor azért az azt jelenteti valóban, hogy bátrabban költekeznek, jobban nő a kiskereskedelmi forgalom volumene. Itt azért az elmúlt egy-két hónapban, illetve leginkább márciusban erre nem is lehetett panasz, de ugye mindenképpen, ha alacsony az infláció, az azért jót tesz a fogyasztói bizalomnak, azért a magas infláció időszaka, emlékezzünk vissza, hogy a 2023 környékére, az okozott károkat.
Az uniós forrásoknak a lehívása és az erre mutatkozó már igencsak nagy esély az a várakozásokban is érzékelhető a gazdaság szereplői körében.
Most azt gondolom, hogy az uniós forrásokat mindenki nagyon várja, hiszen azért az elmúlt években elég sok beruházás maradt el, halasztódott el, ugye hát gondolhatunk például a hévek MÁV kocsik állapotára, tehát van helye bőven ennek a pénznek, talán ennek többszörösét is el tudnánk költeni, és azt gondolom, hogy ez lökhet egyet a magyar gazdaságon, amely lökésre azért egyébként szükség is van.
Regős Gábort, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát hallották. növekvő GDP-t, enyhén emelkedő inflációt és a jelenlegi szint körüli erős forintot vár 2026-ra és jövőre is az MBH Bank. Legalábbis ez derült ki a pénzintézet negyedéves makrogazdasági elemzéséből. Domanics András, Árokszállási Zoltánt, az MBH Bank elemzési centrum vezetőjét kérdezte.
Azt lehet látni, hogy azért ebben az évben még nagyon kirobbanó növekedésre nem számítunk. Ugyan az első negyed év az jól sikerült, de azért itt a külpiacainkon, a német gazdaságban például még mindig nem látni azt, hogy nagyon szeretnének felívelni. Másrészt ugye az iráni konfliktus azért elég rányomja a bélyegét, mind az energiaárakra, mind a nemzetközi gazdasági szentimentre, úgyhogy ez az év még nem biztos, hogy olyan nagyon jó lesz. 1,6%-os növekedést várunk. Ez már egyébként jobb lesz, mint az elmúlt években láttuk Magyarországon. Az ipari termelés egy picikét nőhet, évekig visszaesett, idén már egy picikét nőhet. A beruházások valószínűleg nagyon enyhe növekedést tudnak mutatni, a fogyasztás pedig azért elég jó lehet idén, úgyhogy ebből jöhet ki az 1,6%. Viszont a jövő évre vonatkozóan már 3% körül növekedésre számítunk, ugyanis hogyha tényleg sikerül az Európai Uniós forrásokat mind bevonzani, és tényleg fennmarad az a nagyon jelentős pozitív várakozás gazdasággal kapcsolatban, ami az elmúlt hónapokban így kialakulni látszik idehaza, akkor az hozzá tud járulni a gazdaság növekedéséhez. Ugye az inflációval kapcsolatban most nagyon szép adatokat láttunk, itt azért várhatóan valami emelkedés lesz a következő hónapokban, ez erősen fog függni attól, hogy a kormányzat pontosan hogyan szeretné kivezetni a védett árat az üzemanyagoknál, illetve az árstoppokat. Itt inkább azt látjuk, hogy egyre későbbre és későbbre tolódhatnak ezek a bejelentések emiatt, és az erős forint miatt is egyébként idén már bőven 3% alatti átlagos inflációt látunk, viszont mi még úgy számolunk, hogy a védett ár is és az árstoppok is kivezetésre kerül. Majd. Ennek következtében jövőre 3,7% lehet az infláció.
Hogyan alakulhat ennek fényében a jegybanki alapkamat?
Az alacsony infláció az lehetővé teszi a jegybank számára, véleményünk szerint, hogy már júniusban elkezdje a kamatcsökkentéseket, amit 2-25 bázispontos lépés folytatódhat, így összességében idén 3 lehet még. Ez azt jelenti, hogy a mostani 6,25%-ról 5,5%-ra csökkent az irányadó kamat idén év végére, jövőre pedig egy kicsit lassítani kell majd a tempón, de jövőre is folytatódhat a lazítás, 5%-os alapkamatra számítunk jövő év végén.
Hogy alakulhat a forint árfolyama, maradhat-e ilyen erős?
Ezzel kapcsolatban azt gondoljuk, hogy további erősödés már nem valószínű, viszont azt sem várnánk, hogy jelentős gyengülés következzen be. Úgy látjuk, hogy a következő negyed években 360 forint körüli euró árfolyam lehet lehetséges. Így az MNB is valószínűleg óvatosabb lesz, lehet, hogy akár többet is csökkentetne a kamatokban, mint amit most előrejelzünk. Ez pedig azért a forintot támogatja. Így az egyesült árfolyamról mi azért azt gondoljuk, hogy valószínűleg gyengébb szinteken van, mint amit most látunk a piacon, mivel az MNB viszonylag szigorú politikát folytat, ezért ez nem fogja engedni a forintnak a jelentősebb gyengülését. És ugye a költségvetés van még, amiről fontos beszélni. Itt azért az idei hiány valószínűleg igen magas lesz, bár az, hogy inkább a 6-hoz vagy a 7-hez lesz közelebb 7%-hoz, 6%-hoz a GDP arányában, az attól is függ, hogy a kormány milyen stratégiát választ, hogy már idén elkezdi egy kicsit csökkenteni a hiányt, ebben az esetben 6,1%-ra számítunk mi, vagy azt mondja, hogy inkább egy nagyobb tartalékkal kezdhet esetleg neki a jövő évnek. Ez viszont ugye azért a hiányból finanszírozódhat, és akkor inkább a 7%-hoz lehet közelebb a költségvetési hiány. A következő években viszont csökkenhet ez a hiány, ugye nem lesz például fegyverpénz jövőre, csökkenek a kamatkiadások, nő a gazdaság, tehát önmagától is csökkenne ez a hiány, valóban 5-5,5% környékére, illetve az Európai Uniós források. Ugye tényleg sikerül megszerezni, akkor az azért segítheti 2027-28-ban már valamennyire a költségvetés. Nyilván nem arra kell gondolni, hogy ilyen folyókiadásokat lehet EU-s pénzekből finanszírozni, de a beruházások oldalán azért tényleg segítheti akár a költségvetést is. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy idén még inkább szerényebb, jövőre pedig valamivel pozitívabb gazdasági környezet lehet Magyarországon.
Árokszállási Zoltánt, az MBH Bank elemzési centrum vezetőjét hallották. Erősödő munkaerőhiánytól és a gazdaság növekedési kilátásainak romlásától tart a Magyar Munkaerő Kölcsönzők Országos Szövetsége. Ennek az az oka, hogy a kormány szigorította a harmadik országokból érkező vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségeit. Csizmadia Gábort kérdeztem.
Ez a múlt pénteki magyar közvényben megjelent határozat már egy szigorítás, még akkor is, hogyha törvényszabályozás újra gondolása kapcsán ez egy ideiglenes korlátozás, de azt azért nagyon fontos elmondanom, hogy átmenetileg mindenképpen munkaerőhiányhoz vezethet különböző ágazatokban, már most ez az ideiglenes korlátozás is. Középtávon azért ez mind a szakmai munkaerő utánpótlás kérdésében, mind pedig az olyan munkakörökben, amit már adott esetben a magyar munkavállalók nem szívesen vagy nem vállalnak el, ezekben a munkakörökben komoly gondot okozhat a magyar gazdaságban.
Melyek ezek az ágazatok? Hol lenne leginkább munkaerőhiány?
A mezőgazdasági szezon beindulásával pont ezzel egybehangzóan nagyon sok mezőgazdasági területen, a mezőgazdasági idei munkában és a feldolgozóiparban ez nehézségeket fog okozni, de összességében azért azt is el kell mondani, hogy a magyar munkaerőpiacon egy komoly szakemberhiány van, szinte minden ágazatban, és ez a szakember hiány hosszú távon képzési rendszer, iskola rendszer átalakítással megoldható, de ennek nem lesz meg a gyümölcse és az eredménye egyik napról a másikra, sőt egyik évről a másikra sem. A magyar munkaerőpiacon a foglalkoztatottaknak a 2,5%-a nagyságrendileg külföldi munkavállaló. Ez Ausztriában 25%, de a hozzánk hasonló gazdaságokban, Csehországban, Lengyelországban 11-néhány%. Így ezeket a statisztikai számokat figyelembe véve inkább talán ez egy túlpolitizált kérdés, és a migráns kérdéssel összefésült, vagy egybeolvadt maga a vendégmunkásoknak a kérdése sajnálatosan az elmúlt időben, és nagyon fontos, hogy ezt ne feltétlen politikai, hanem inkább szakmai oldalról és munkaerőpiac biztonsági oldalról közelítse meg az új kormány, és legyen ebben elfogadó, és megérte a társadalom is. Annál is inkább, hogy a külföldi munkaerő bár elsőre úgy tűhet, hogy a magyar munkaerőnek a versenytársa, de valójában az 2,5% külföldi munkaerő ma nem dolgozna a magyar gazdaságban, akkor azoknak a cégeknek, ahol ezek az emberek dolgoznak, bizonytalanná válna a termelése, működése, és a külföldi tőke nem hogy betelepülne az országba, hanem adott esetben kitelepülne az országból emiatt a bizonytalanság miatt.
Amikor erről a 2,5%-ról beszél, akkor ugye harmadik országbeli vendégmunkásokról van szó, tehát nem uniós polgárokról, jól értem, ugye?
Így van, tehát nem uniós, de azért azt is hozzátenem, hogy a harmadik országbeli a nem szomszédos, és a szomszédos harmadik országbeli is beleértem ebbe. Ukrán és szerb vendégmunkásokat, vagy nemzeti kártyásokat, bocsánat, hogyha szakszerűen szeretnék ezt megfogalmazni.
Említette már egyik ágazatként a mezőgazdaságot. Milyen szegmenseket, milyen ágazatokat érint még vendéglátás, vagy mit még?
A turisztikát úgy szintén itt a turisztikai idény miatt, illetve ezen kívül, amit általánosságban azt gondolom, hogy érint, az a feldolgozóipar és a logisztika, mindkettő olyan terület, ahol ez komoly kihívásokat okozhat.
Hosszabb távon mivel járhat ez? Akár a GDP növekedés csökkenésével is?
Természetesen akár azzal is járhat, hiszen az, amit az előbb is említettem, amennyiben egy termelő cég vagy logisztikai cég nem tudja üzemeltetni, működtetni a szolgáltatását vagy a termelését munkaerő kapacitás hiányában, értelemszerűen nem fogja tudni azt a gazdasági teljesítményt nyújtani, ami összességében végeredményként oda vezet, hogy csökken a GDP. Mint érdekvédelmi szervezet bízunk abban, hogy a szabályzási rendszer esetleges újragondolása során jövőben lehetőség nyílik a szakmai szervezetek és a döntéshozók közötti érdemi párbeszédre, annak érdekében, hogy valóban egy megfelelő gazdasági szempontokat is figyelembe vevő szabályozási rendszer kerüljön kialakításra.
Csizmadia Gábort, a Magyar Munkaerő Kölcsönzők Országos Szövetségének társelnökét hallották. Májusban országosan 13% alá, Budapesten pedig 9% alá lassult az éves lakásáremelkedés üteme az ingatlan.com lakásárindexe szerint. A fővárosban két hónapja tart a csökkenés, az elmúlt hónapban 0,7%-kal estek az árak. Az ország többi részében viszont a budapesti drágulás másfélszeresét teszi ki az éves árnövekedés mértéke, mondta az Inforádiónak az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Balogh Lászlóval Rozgonyi Ádám beszélgetett.
Nagyon hasonló a kép, mint amit a fogyasztói árak változásában látunk, hogy van egyfajta kiegyenlítődés a lakáspiacon ami a kereslet és a kínálat egyensúlyát illeti. Az elmúlt hónapokban nagyon látványos volt a kereslet mérséklődése, főleg éves összevetésben, viszont májusban már derengeni látszott némi fény az alagút végén, hiszen Budapesten áprilishoz képest 7%-kal több érdeklődést mértünk eladó lakásokra és házakra, és ez érdekes módon nem azzal járt együtt, hogy a magasabb kereslet, a nagyobb számú telefonos érdeklődés az eladó lakások és házak iránt árnövelő hatással jártak, hanem itt pont fordítva lehet keresni az ok-okozat összefüggést. Azért is nőhetett részben a kereslet, havi összevetésben, mert az árak elkezdtek konszolidálódni a lakáspiacon. Az ingatlan.com májusi lakásárindexe ugyanis Budapesten 0,7%-os árcsökkenést mutat, és ez már a második hónap zsinórban, amikor az árak nem fölfelé, hanem lefelé mennek. Áprilisban ugyanis 0,2%-os volt a csökkenés mértéke, de azért ezekből a számokból kihallatszik, hogy itt azért nem gigantikus áresésről beszélhetünk, hanem inkább stagnálásról, ami negatív irányú stagnálás jelent, egyfajta oldalazást a lakáspiacon, de sok esetben az a levőknek már elég, hiszen egy 50 millió forintos lakásra vetítve, ez a körülbelül egy-két hónappalra vetített lakását csökken, és nagyságrendileg egy 500 000 forintos mérséklődést mutat. Ez pont az a nagyságrend, amit egy ügyesebb alkúval még egy emelkedő árakat produkáló piacon is meg lehet spórolni, de azért ez jól szemlélteti azt, hogy most már inkább a vevőknek áll a zászló, főleg a budapesti lakáspiacon.
Az albérletárak változhatnak?
Az albérletárak szintén oldalazó mozgást mutatnak az ingatlan piacon már jó ideje, plusz-minusz 1%-kal változnak havi összevetésben az albérletárak. Nagyon kíváncsi leszek, hogy mik lesznek a májusi lakbérváltozások fejleményei. Kiderülhet, hogy történik-e fordulat az albérletpiacon is, vagy adott esetben tovább tart az a veszőfutás, amit a bérbeadók szenvedtek el az elmúlt fél évben, hiszen az Otthonstart program indulása óta jelentősen csökkent az albérletpiaci kereslet. Ennek következtében az árak is, ha nem is túlságosan nagy mértékben, de hónapról hónapra van, hogy csökkenést mutatnak, de fél éves viszonylatban mondhatni, hogy stagnálnak. Ez pedig azzal jár együtt, hogy mivel az ingatlanárak folyamatosan emelkednek, éves összevetésben egyébként Budapesten a tavaszi várakozásainknak megfelelően már egy számjegyű értéknövekedés történt az eladó ingatlanok piacán, ez pedig azzal jár együtt, hogy a bérbeadásból számított hozam az egyre kisebb, egyre alacsonyabb. Most aki Budapesten szeretne ingatlant vásárolni bérbeadási céllal, az azzal kalkulálhat a különböző kerületekben, hogy 3,6 és 4,5% között mozog a bruttó bevétel arányos hozam. Ebben nincsen benne az amortizáció és az adózás, ez sok bérbeadó számára amúgy is egy szubjektív tényező, viszont összességében elmondható, hogy a lakáspiac mint befektetési célpont kevéssé vonzó a lakásvás számára, mint amilyen csillogónak tűnt egy évvel vagy két évvel ezelőtt. Ez pedig tovább mérsékelheti a keresletet az eladó ingatlanok iránt, és még inkább hozzájárulhat a lakására konszolidációjához.
Mennyiért találunk most megvehető lakást Budapesten és esetleg az agglomerációban?
Hogyha az ingatlanpiac belépő kategóriáját célozzuk meg, akkor azt lehet mondani, hogy a belépő szint Budapesten 54 millió forintnál jár. Ez az a lélektani határ, aminél a teljes kínálat 10%-a olcsóbb, a 90%-a meg drágább. 54 millió forintnál a fővárosban kb. 2200 ingatlan hirdetésből válogathatunk, a fennmaradó rész az pedig 54 millió forint értékesebb, és az átlagos négyzetméter árak is körülbelül a 1,5 millió forintos négyzetméter árszintnél húzódnak meg. Érdekes, hogy a használt társasházi lakásoknál már november óta ezen az árszinten tanyáznak az eladó társasházi lakásoknak az átlagos négyzetméter árai, és ez a budapesti lassulás pedig kihat az agglomerációra is, hiszen a Budapest környéki ingatlanok árát mindig az húzza fölfelé, hogyha a fővárosi ingatlanárak emelkednek. De hogyha a vevők azt látják, hogy a fővárosban már nem tud számottevően följebb menni a lakás árszint, hiszen a vevők már elérték a fizetőképességük teljesítőképességét, Budapesten az eladó lakások mediánára a használt lakások piacán 89 millió forintnál húzódik meg, az új építésűeknél meg 102 milliónál, tehát azt lehet mondani, hogy egy budapesti ingatlanvásárlás nagyságrendileg 100 milliós kiadást jelent, és hogyha ez a tempó lassul, vagy oldalaznak a budapesti lakásárak, akkor az fékezi az agglomerációs ingatlanárak növekedését is, hiszen akkor már nem kényszerülnek annyira a kiköltözésre az eredetileg Budapesten keresgélő vásárlók.
Balogh László Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét hallották. A gazdasági versenyhivatal versenytanácsa idén már több mint 1,5 milliárd forint versenyfelügyeleti bírságot szabott ki. Ez az összeg szinte biztosan be is folyik a központi költségvetésbe. Erről tájékoztatta az Inforádiót a GVH kommunikációs vezetője. Horváth Bálintot kérdeztem.
A gazdasági versenyhivatal az alaptörvényben meghatározottaknak megfelelően a hazai és Európai Uniós jogszabályok előírásai szerint azok maradéktalan betartásával nagyon aktívan működik, és a GVH versenytanácsa már több nagy fajsúlyos ügyet is lezárt 2026-ban. A GVH versenytanácsa összesen 1,5 milliárd forint versenyfelügyeleti bírságot szabott ki csak ebben az évben. Ez az összeg az szinte biztosan befolyik teljes egészében a központi költségvetésbe, ugyanis a szóban forgó ügyekben az érintett cégek döntő többsége elismerte a feltárt jogsértéseket, és lemondtak a jogorvoslati jogukról, így gyakorlatilag kizártak a további bírósági eljárások, és ilyenkor egy döntést követően a cégeknek 30 napjuk van arra, hogy befizessék a központi költségvetésbe a kiszabott bírságot, és ez várhatóan az 1,5 milliárd forint teljes egészében meg fog történni. Emellett a GVH versenytanácsa a törvény nyújtotta lehetőségeket kihasználva, a bírság kiszabása mellett a fogyasztók közvetlen kompenzációját is szem előtt tartja, fontosnak tartja, illetve minden esetben megvizsgálja az eljárás alá vont cégek kötelezettségvállalásainak az elfogadását, és többek között ennek köszönhetően kapnak a magyar vásárlók legalább 882 millió forint visszatérítést, kompenzációt a Temutól, illetve így jutott 134 millió forinthoz a hátrányos helyzetű gyermekeket segítő SOS gyermekfalu alapítvány. A Vizerrel kapcsolatos egyik döntésében írta elő ezt kötelezően a GVH versenytanácsa a légitársaság számára.
Milyen típusú ügyekre gondoljunk egyébként?
Ugye 2026-ban a gazdasági versenyhivatal versenytanácsa már több fontos ügyet is lezárt. Az egyik ilyen emblematikus ügy, ugye a Temu online piactérrel szemben lefolytatott eljárás, amely összesen 1,3 milliárd forintot hozott a magyaroknak. Ennyit eredményezett a gazdasági versenyhivatal eljárása. Ebből 882 millió forintot kompenzációként fizet vissza a magyar vásárlóknak ez a kínai gyökerű online piactér, és emellett vállalta azt is, hogy 437 millió forint bírságot be is fizet a magyar központi költségvetésbe. Emellett a gazdasági versenyhivatalnak több olyan ügye is volt már 2026-ban, ahol több 100 millió forintos bírságot szabott ki a GVH. Az egyik ilyen ügy éppen a múlt héten zárult, ebben a Maspex Olympus Kft. Volt érintett. A gazdasági versenyhivatal feltárta, hogy ez az egyik legnagyobb hazai üdítőital gyártó cég éveken keresztül korlátozta a versenyt Magyarországon. Kiderült, hogy a cég előírta a nagykereskedő partnereinek, hogy milyen minimum áron árulhatják a termékeit, ezzel kvázi mesterségesen magasabban tartotta a fogyasztói árakat, és ez a tiltott ármegkötés következményeként a GVH versenytanácsa összesen 336 millió forint bírságot szabott ki erre a vállalkozásra, amely szintén elismerte a jogsértést, lemondott a jogorvoslati jogáról, így egészen bizonyosan befolyik ez a több mint 336 millió forint is a magyar költségvetésbe.
Horváth Bálintot, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetőjét hallották. Ezzel a Vállalatok és piacok című műsorunk véget ért. A műsort meghallgathatják, vagy akár le is tölthetik az infostart.hu weboldalról. Most búcsúzik a szerkesztő, Kalapos Mihály.